Szeretettel köszöntöm én is a testvéreket az apostol szavával. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hajtsuk meg a fejünket, és folytassuk az imádságot szavakkal. Mennyi édesatyánk, sokszor nem is vesszük komolyan azt, amit énekelünk, mondunk, imádkozunk, hogy szólj hozzánk. Talán meg is lepődünk, amikor megszólítasz, és megérinted a lelkünket. Kockázatos nekünk ez, mert akkor változnunk kell, akkor magunkba kell nézni, akkor másként megyünk tovább. Segíts, hogy mégis kitegyük a lelkünket a te lelkednek, és merjük kérni, hogy jöjj, és érints meg, szólj, segíts, hogy megszeressük az életünket, az utunkat, segíts, hogy megfejtsük azokat a titkokat, amiket lehet, és engedjük, hogy maradjon titok az, amit te nem akarsz megmutatni nekünk most még. Áldunk és magasztalunk azért, hogy itt van a lehetőség, és te itt vagy közöttünk, hitünk szerint. Hívunk, kérünk, Szentlélek Isten, hogy valóban érints meg, és add nekünk azt, amire szükségünk van. Áldunk és magasztalunk azért, hogy meghallgatod imádságunkat, ami Urunk Jézus Krisztusért. Amen. Kedves testvérek, egy mondat az én ma esti témám, inkább így is mondom, hogy kérdő mondat, de azért elolvasok egy hosszabb szakaszt hozzá, mert úgy lesz világos, hogy mit is kérdez, miért is kérdez az Úristen. Előtte van egy másfajta jelenet, és ez is nagyon lényeges. Az Ószövetségből olvasom Illés prófétának a történetéből egy részletet, az egyik talán leghíresebb részlet, és leginkább minket érintő részlet, a Királyok első könyve 19. fejezetéből. Olvasom a harmadik verstől, tulajdonképpen a 14. versig. Illés megijedt, felkerekedett és ment, hogy mentse az életét, és elérkezett a júdai Beérsebába, legényét otthagyta, ő pedig elment a pusztába egy napi járóföldre. Odaért egy reketje bokorhoz, és leült alá. Azt kívánta, bárcsak meghalna, és így szólt. Elég most már, Uram, vedd el az életemet, mert nem vagyok jobb elődeimnél. Azután lefeküdt, és elaludt a reketje bokor alatt. De egyszer csak egy angyal érintette meg, és ezt mondta neki, kelj föl, egyél. Amikor föltekintett, látta, hogy a fejénél ott van egy forró kövön sült lángos és egy korsó víz. Evett, ivott, majd újra lefeküdt. Az úrangyala másodszor is visszatért, megérintette, és ezt mondta, kelj föl, egyél, mert erőd felett való út áll előtted. Ő fölkelt, evett és ivott, majd annak az ételnek az erejével ment 40 nap és 40 éjjel az Isten hegyéig, a Hórebig. Itt bement egy barlangba, és ott töltötte az éjszakát. Egyszer csak így szólt hozzá az Úr igéje. Mit csinálsz itt, Illés? Ő így felelt, sokat buzgolkodtam az Úrért, a seregek Istenéért, mert Izrael fiai elhagyták szövetségedet. Lerombolták oltáraidat, prófétáidat pedig fegyverrel ölték meg. Egyedül én maradtam meg, de az én életemet is el akarják venni. Az Úr erre ezt mondta, gyere ki, és állj a hegyre, az Úr színe elé. És amikor elvonult az Úr, nagy és erős szél szaggatta a hegyeket, és tördelte a sziklákat az Úr előtt. De az Úr nem volt ott a szélben. A szél után földrengés következett, de az Úr nem volt ott a földrengésben. A földrengés után tűz támadt, de az Úr nem volt ott a tűzben. A tűz után halk és szelíd hang hallatszott. Amikor Illés ezt meghallotta, palástjával eltakarta az arcát, kiment és megállt a barlang bejáratánál. Egy hang pedig így szólt hozzá, mit csinálsz itt, Illés? Nem is olvastam tovább, mert ez egy csodálatos történet, de igazán az a jó, ha megtaláljuk, hogy mik azok a kapcsoló pontok, amik a mi életünkkel találkoznak ebben a történetben, hiszen mondhatjuk azt, hogy hát ez azért elég régi történet, mi közünk nekünk Illés prófétához, noha tudjuk, hogy Adventben inkább keresztelő János proféciáját szoktuk hallani, hallgatni, emlegetni, és Illést is visszavárták a zsidók a Messiás érkezése előtt, tehát ilyen módon voltak, akik azt gondolták, hogy talán Illés jött vissza keresztelő Jánosban, tehát ilyen módon van kapcsoló pontunk Illéshez, de amiért én most ezt ide hoztam, ezt a történetet, főként ez a kérdés, hogy mit csinálsz itt? De még mielőtt ezt kérdezi az Úristen, előzőleg, és ez itt a nagyon fontos téma, azt gondolom, a mai ember számára, hogy Illés egyfelől megijedt, másfelől elfáradt, és kiment a pusztába, most nem érdekes, hogy milyen előzmények voltak, bár ő maga elmondja, hogy nagyon buzgolkodtam, és nagyon elfáradtam, és nagyon halálosan elfáradtam. És azt mondja a történetben magának, Istennek, hogy elég most már, Uram, inkább vedd el az életemet, én sem vagyok jobb az elődeimnél. És lefekszik egy bokor alá, egymaga, egy szál maga a pusztában, és meghalni kíván. Hadd tegyem föl mindjárt én az első kérdést, hogy ki ne érezte volna már ezt a vágyat, ezt a halálos fáradtságot, hogy elég, elegem van. Ki ne mondta volna már ki hangosan, vagy éppen nem hangosan, csak saját magának, hogy na most már elegem van. Mert sokszor elegünk van. Mi mindenből? Hát lehetne sorolni, hogy mi mindennel van tele az életünk. Leginkább a sok feladat és munka, sokszor a sok elvárás, ami körülvesz minket, emberektől, családtagoktól, gyülekezettől, munkahelytől, főnöktől és beosztottaktól, mindenkitől, szomszédtól, társasház lakóitól, mindenki valamit vár, és egyszerre csak úgy besűrűsödik minden, és azt mondjuk, hogy na most már elegem van, nekem most már elegem van. Ezt mondja Illés is. Elég, Uram! És ez legyen egy vigasztalás mindannyiunknak, hogyha néha így érezzük. Ne legyen bűntudatunk, van ilyen, hogy így érezzük. Van ilyen, hogy egyszerre csak már úgy tele van a hócipő, ahogy mondják ma az emberek, vagy tele van a padlás, vagy ki tudja, tele vagyunk a feladatokkal, az ígéretekkel, a felelősségvállalással, a sok gonddal elég. Talán ehhez még hozzájárul bizony a mostani rettenetes bizonytalanság, amikor aggodalmaskodunk a holnap miatt, amikor halljuk a terror fenyegetettséget, amikor cirkálnak a rendőrök, a felfegyverzett terrorelhárítók, amikor egyszer csak azt mondja az ember, hogy elég most már a sok menekült, a sok kérő ember, annyi minden nyomaszt minket, elég volt. Elég most már, Uram, és hol van egy reketje bokor, hogy alá fekesek, mert most már elég volt. Hát mi itt a város zajában nem tudunk a pusztába kimenni, de nagyon fontos hely a puszta. Az Istennel ott lehet igazán találkozni, az Istennel és önmagunkkal is. Ez egy lényeges dolog, hogy Illés teljesen egyedül van, ott hagyja a legényét is, ne is lássa, talán szégyelné is Illés, a nagy proféta a sikerei csúcsán van, hiszen az Isten nevében ő harcolt a bálvány istenek ellen, és győzött. Ez a meghökkentő, hogy nem egy kudarcokkal teli élet, hanem győzött. Csak túl sokat pörgött, túl is buzgolkodta magát, már olyat is csinál, amit nem kell, lemészárolta a pogány papokat és prófétákat, 450-et, az embernek a borsózik a háta, hogy ilyen is benne van a Bibliában, de benne van. Abban a korban úgy hitték az emberek, hogy ki kell írtani az ellenséget, és különösen az Isten ellenségét. Hát ezt az Isten nem kérte Illéstől, de ő megtette, kipusztította, és mit mond? Egyedül maradtam. És igazán rázúdul valószínűleg ez a bűnteher is, a vér. És rázúdul sok minden, túl sokat dolgozott, túl sokat akart, túl sokat cselekedett, és egyszerre elfárad, és olyan döbbenetes, hogy menekül a királyné haragja elől, mert a királyné erre föl azt üzeni neki, hogy én is úgy bánok el veled, ahogy te azokkal a papokkal, és Illés megijed. Ő a hős, a bátor, a győző, mégis megijed, elbújik, lefekszik a bokor alá, és azt mondja, hogy elég, vedd el az életemet. Ez a halálvágy bizony a halálos fáradtságnak a jele. Nem akar ő igazán meghalni, akkor nem mentette volna az életét. De menekül az élet elől, menekül a halál elől, menekül az emberek elől, önmaga elől, Isten elől, elég. No, azért fontos, hogy ez a történet benne van a Bibliában, mert megsegít minket, amikor bennünk van ilyen halálos fáradtság, hogy elég, nincs kedvem, semmihez, egyáltalán. Szabad így oda tenni magunkat az Isten elé, hogy elég, Uram, segíts meg, mert én már nem bírom. És mi történik? Olyan gyönyörű a történet, hogy egy angyal megérinti, és azt mondja, kelj föl és egyél. Nem hatalmas szendvicseket készít, csak egy kövön sült lángos és egy korsó víz. Kenyéren és vizen, éppen csak a túléléshez elég. Ahhoz elég, hogy valóban pihenjen, leálljon, újra kezdje. És ez kétszer megtörténik, olyan érdekes, hogy utána engedi, hogy aludjon, nem azt mondja az angyal, hogy kelj föl és imádkozz, térj észre, legyen hited, nem prédikál az angyal. Olyan fontos dolog az, hogy legyen elég időnk pihenni. legyen időnk pihenni, aludjunk jól. Sokszor, ugye nem adjuk meg magunknak a pihenést, a lazítást, a föltöltekezéshez való időt. Úgy elgondoltam, hogy olyan hihetetlen, hogy az életünk egyharmada alvással telik. Ha jól gazdálkodunk, ugye a nap 24 órájából 8 órát kellene aludnunk, és az életünk egyharmada alvás. És ez a ritmus, ez kellene, csak nem figyelünk eléggé, bevallom, én nekem is gondom van ezzel, pedig szükséges ahhoz, hogy regenerálódjon az ember szervezete. Tehát ez az első, amivel gyógyítgatja az Úristen ezt a halálosan fáradt, elkeseredett prófétát. Aludj, hagyja aludni, és add neki enni, inni, mert kell. Most a napokban látogattam egy családtagunkat. Idős ember nem iszik eleget. Folyadékot kell inni. Ott infúziót kapott a kórházba, olyan vidám lett, olyan tele energiával. Vegyük komolyan. Az Úristen is mondja, hogy evés, ivás, alvás, a test szükségletei fontosak. Nem szabad elhanyagolni, nem szabad azt hinnünk, hogy ez nem fontos. Mai ember hajlamos eltolni a hangsúlyt sokszor, és bizony a keresztény ember is, hogy csak a lelkiekkel, a testtel is kell foglalkozni. A másik, ami nagy hangsúlyú, és ami a ma esti igazi mondani valóm, amikor másodszorra fölkelti, az angyal azt mondja, hogy egyél, igyál, mert erőd felett való út áll előtted. És Illés eszik, iszik, és elindul, hova megy? A Hóreb hegyhez, az Isten hegyéhez, más néven a Sínai hegyhez, ahol az Isten megmutatta magát Mózesnek, ahol az Isten szövetséget kötött az emberekkel, ahol Isten bemutatta az ő dicsőségét. Persze Mózes is ott találkozik azzal a rettenetes, kétségbe esett indulattal, hogy a nép nem hallgatott rá, amikor vitte volna ki, és vezette volna őket tovább az ígéret földjére. Bálványokhoz fordultak akkor is, és Mózes teljesen elkeseredik, mert az Isten azt mondja, hogy nem megyek tovább veletek. Erre mondja Mózes, akkor ne is vigy minket tovább. Ha te nem jössz velünk, akkor nem megyünk sehova. Mózes is alkudozik, a másik nagy ószövetségi alak, a törvényadó. Könyörög és alkudozik, hogy mutasd meg a te dicsőségedet, Istenem. És ugyanabba a barlangba, a szikla hasadékba állítja be Mózest, mint ahova Illés bújik be az eredeti szöveg szerint. Azt mondja az Isten Mózesnek, állj a szikla hasadékba, amíg elvonulok, mert csak hátulról láthatsz meg engem. És igazán ugyanez a jelenet, vagy hasonló, megismétlődik Illéssel. Olyan fantasztikus, hogy csak hátulról láthatja meg. Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy utólag értjük meg az Istent. Utólag értjük meg az életünk nagy dolgait. Mi nekünk előre kell dönteni, előre felé kell menni, de sokszor utólag értjük meg, hogy mi miért volt az életünkben. Előre nem tudjuk, csak reméljük, hogy jó lesz. De utólag megtudhatjuk, hogy mi miért volt, és hogyan volt az életünkben. És mi volt az értelme ennek, annak a bajnak, szenvedésnek, kísértésnek. No hát, Mózes megkapta ezt a csodálatos élményt, hogy hátulról megláthatta az Isten. Illés pedig egy ilyen döbbenetes élményt kap, odaáll a barlangba, bebújik a barlangba, szinte ott is talán elmenekül Isten elől, mert jön a hatalmas nagy szélvihar, ami megrázza a környezetet, de az Isten nem volt benne. Aztán jön a földrengés, megint valami félelmetes, riasztó természeti jelenség. Azt mondja, de az Úr nem volt a földrengésben benne. Aztán jött a tűz, de az Isten nem volt benne a tűzben, hanem utána egy halk és szelíd hang hallatszott. Az eredeti szöveg szerint ez olyan, mint egy susogás. Mint amikor a csend egy kicsit úgy megcsendül, és arra jön elő Illés a barlangból. És akkor találkozik az Istennel, mert mit mond neki? Mit csinálsz itt, Illés? Igaziból egy nehéz kérdés ez, amikor erről gondolkoztam, néha megkérdez minket az Isten, mit csinálsz te itt? És akár egy ilyen önismereti kérdés ez ma este, nekünk is. Mit csinálsz te itt? Itt a gyülekezet közösségében most, ma este, mit csinálsz te itt? És összeírtam néhány válaszadási lehetőséget, ki választhat magának, melyik az igazi, ami benne van, haragszom. Lehet, hogy haragszom. Haragszom, mint Jónás próféta. Milyen furcsa. Jónás próféta történetét ismerjük, hogy az elején nem oda megy, ahova az Isten küldi, menekül, aztán amikor mégis elmegy Ninivébe, akkor meg van rökönyödve, hogy hirdeti az Isten ítéletét, hát mit csinál a nép? Megtérnek. És akkor nem lesz ítélet. Hát ilyet. Maga is elcsodálkozik, mi több, haragszik az Istenre. Nem csak, hogy megtér a nép, hanem ül ott Jónás a puszta földön, és végre egy növény, megint csak a növény, ugye milyen fontosak a bokrok meg a növények, a tűző nap elől oda húzódik egy tök árnyékába, hát nem elszárad. És haragudott Jónás. Az Istenre haragszik. Lehet, hogy mi is haragszunk. Hát nem úgy mennek a dolgok, ahogyan szeretnénk. Hát nem így képzeltem, Uram Isten. Én haragszom. Merjük mi ezt bevallani? Amikor megkérdezi, hogy mit csinálsz te itt? A második válasz, utálkozom. Ez is benne van a Bibliában, Jób könyvében. Szerencsétlen Jób, a nagy szenvedő, a harmadik fejezetben, a hatodik és a hetedik fejezetben, Jób könyve elég hosszú, olyan félelmetes mélységeket ír le, és kimondja Jób, hogy utálom, nem akarok örökké élni, nem hagysz nekem békén, Úristen. Egy csomó veszteség, gyász, a gyerekei balesete, a betegsége, elege van neki is. Utálom az életem, ezt mondja. Bizony ezt mondja. Lehet, hogy én is talán néha utálkozom. A harmadik válasz, menekülök, mint a 139. Zsoltár írója. Ez is benne van a Bibliában. 139. Zsoltár, egy gyönyörű, hosszú Zsoltár, és abban az van, hogy hová menjek az Úristen lelke elől, hová bújjak? Hát mindenütt ott van. Hát nem tudok elmenekülni az Isten elől. Olyan, mintha zavarná őt az a tanú, aki állandóan jelen van, és mindig mindent lát. Az Isten mindenütt jelen van. Mit csináljak? Úgy menekülnék néha. Negyedik válasz, panaszkodom. Jézus találkozik egyszer veszekedő testvérekkel. Azon veszekednek, hogy kié lesz a vagyon. És az egyik oda megy Jézushoz, hogy Uram, mondd meg a testvéremnek, hogy ossza meg velem az örökséget. Mit csinál Jézus? Nem tesz igazságot, mondja is, hogy ki tett engem bíróvá vagy osztóvá közöttetek. És elmond egy példázatot a gazdagságnak a bolondságáról. Lehet, hogy éppen panaszkodom a testvérem, a családtagom, a rokonom, a gyerekem, a szülőm, akárki miatt. Panaszkodom az Istennek. Az ötödik. Kesergek, mint Illés. Uram, elég, vedd el inkább az életem. Kesergek. Passzívan pihenek, alszom, ne háborgassanak. Nem akarok semmit se csinálni, nem ér a nevem. Van ilyen is, ugye? Amikor úgy próbálunk menekülni, nem látok, nem hallok, én nem is vagyok. Tessék engem békén hagyni. Ez is a halálos fáradtságnak a jele lehet. Aztán van olyan, hogy hárítok. Hát ez az egész történet nem is rólam szól. Hát nekem semmi bajom. Én köszönöm, jól vagyok. Én nem is megyek templomba, minek menjek? Hát én jól vagyok. Sok ember elkerüli az Istennel való találkozást. De még a hívő emberben is lehet olyan, hogy én most nem szeretnék semmit. Hárítom, ez nem az én problémám. Talán a szomszédomnak szól az ige hirdetés, nem is nekem. Lehet, hogy húzom az időt. Mit csinálsz itt? Kérdezi tőlem az Isten. És én valami rettenetesen fontos dologban sürgölődök, de nem azt csinálom, amit ő rám bízna. Nem a dolgomat végzem, hanem valami teljesen fölöslegeset. Vagy igyekszem fontosnak látszani, de igazából nem akarok szembesülni sem magammal, sem Istennel, sem a feladatommal. Lehet, hogy időt húzok, hogy ne kelljen kibékülni azzal a lehetetlen emberrel, akivel kellene, vagy el kellene menni valakihez, akihez nincs kedvem, húzom az időt, és valami más fontos, sürgős dolgot végzek. És mondok két olyan választ, ami a helyes válasz volna. Az, hogy bevallom, hogy Uram Isten, talán nem is tudom, hogy mi a dolgom. Bevallom, hogy el vagyok fáradva, hogy talán nem is tudok úgy bízni benned, Istenem, ahogy kellene, ahogy szeretném. Nem merek önmagamba nézni, hogy ki vagyok én, és mi az én dolgom. Nem merem kimondani, hogy tégy velem úgy, ahogy jónak látod. Legyen meg a te akaratod. Ez egy veszélyes mondat. És az utolsó az, hogy fölkelek, és tovább megyek, de másként, mint ahogy bebújtam a barlangomba, vagy lefeküdtem a bokor alá. Másként megyek tovább, mert megérintett az angyal, mert megérintett egy halk, szelíd, csöndes szó. Mert találkoztam az Istennel. És lehet, hogy ez úgy történik, hogy otthon keresek egy csöndes sarkot, és csöndben vagyok. Istenem, szólj hozzám! Szólj hozzám, Uram! Mert szolgát hallja. Hallja? Tényleg hallom? Ez egy nagyon fontos kérdés, hogy akarom hallani? Vagy annyira tele vagyok magammal, hogy már oda nem fér bele másnak a hangja. És nem baj, hogy mindenféle rosszat látok esetleg magamban. Nem baj, hogy elfáradtam. Nem baj, hogy nem vagyok tökéletes, Illés sem volt tökéletes. Éppen ezt vallja be, tulajdonképpen ettől is ömlött össze. Azt mondja, hogy elég, Uram, vedd el az életem, mert nem vagyok jobb elődeimnél. Na és? Nem vagyok jobb elődeimnél. Ez egy árulkodó mondat. Azt hittem, hogy én jobb vagyok. Hát nem vagyok jobb. Hát tényleg nem. Milyen vagyok? Nem jónak, jónak is kellene lenni, persze. Elég jónak. Nem jobbnak mindenkinél. Csak elég jónak. És leginkább alkalmasnak. Isten nem a tökéleteseket hívja, hanem akiket elhív, azokat alkalmassá teszi. A bibliai szereplők, akiket eddig felsoroltam, azok se voltak tökéletesek. Mózes gyilkolt, Jónás elmenekült, Gedeon félt, aki bíra volt, bátortalan volt, Jákob csalt, Péter tagadott, Saul, akiből Pál apostol lett, keresztjén üldöző volt. Öldökléstől lihegve ment a damaszkuszi úton. Hát micsoda szörnyűség. És az Isten alkalmassá tette. Nincs reménytelen eset, én sem vagyok az. Ez a mai evangélium. Én sem vagyok az. Ha nekünk elegünk van, Istennek is elege lehetne belőlünk, és mégis elfogad. Jézus is néha kifakadt, meddig leszek még veletek, hitetlen és elfajult nemzedék, de azért hűséges volt, egészen a keresztfáig hűséges volt, nem csak a tanítványokhoz, hanem a küldetéséhez. Mert Isten ígéretet ad. Illés is kapott ígéretet, erőt, eledelt, alvási lehetőséget, és utána újabb küldetést, még volt dolga, aztán kapott utódot is. És kiderül, hogy dehogy volt ő egyedül. Úgy érezte, hogy ő egyedül van. Volt még 7000 ember, akiket meghagyott az Úristen, mint igaz hitű emberek. Csak ő érezte magát magányosnak és egyedüli valónak. Amikor mi kifakadunk, hogy elég, elegem van, az Isten megkérdezi, mit csinálsz te itt? És tegyem hozzá, mert nagyon fontos, hogy az új szövetségből hozzá kell tennünk, hogy amikor nekünk elegünk van, és panaszkodunk Istennek, akkor nézzünk Pál apostol alakjára, aki elmondja a korintusi második levélben azt a vallomását, hogy súlyos tövist kapott a testébe. Nem tudjuk pontosan, hogy mi volt ez. Betegség, vagy lelki fájdalom, lehetséges, hogy valami súlyos betegség. Minden esetre háromszor kérte az Istent, imádkozott az Istenhez, és nem hallgatta meg. Illetve meghallgatta, de nem vette el, hanem azt mondta, elég neked az én kegyelmem. Amikor nekünk elegünk van, és panaszkodunk az Istennek, akkor Isten ezt a választ adja sokszor. Amit Pál apostol kapott. Elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által végeztetik el. Ez valami másfajta fordulat. Maradhatok erőtelen, lehet, hogy az vagyok. Lehet, hogy nem érzem az erőt, de tudhatom, hogy Isten megadja, és velem van, az Isten ereje és az én erőtlenségem közben mégis el tudom végezni a feladatomat, hogy mi ez, ki maga kérje, keresse, az Isten meg fogja mutatni. Amikor most Adventre készülünk, és tele leszünk feladatokkal, gondolatokkal, gonddal, akkor gondoljunk erre a történetre, gondoljunk Illésre, akit megkérdezett az Isten, miután ő kifakadt, mit csinálsz te itt? Kérdezzük meg magunktól, hogy mit is csinálok én, és fogadjuk el Istentől azt a választ, ami a legnagyobb. Adja nekünk az ő szent lelkét, és vele együtt elég erőt ahhoz, hogy elvégezzük mindazt, ami feladatunk. Lesz erő, és lesz elég idő is, hogy mindazt megtegyük, ami a mi dolgunk. Így áldjon meg mindnyájunkat az Isten, és hajtsuk meg most a fejünket imádságra. Mennyei édesatyánk, könyörgünk, áld meg a mi szívünket olyan csöndekkel, amiben megszólal a kérdés nagyon személyesen hozzánk, hogy mit is csinálunk mi. És áld meg a mi szívünket őszinte, tiszta hittel, bizalommal, hogy bevalljuk neked gyöngeségünket, fáradtságunkat, hiányainkat. Hadd valljuk be, hogy erőtelenek vagyunk, hogy aztán vehessük a te erőidet. Köszönjük, Urunk, hogy bíztatsz minket, hogy a legkülönbek, a legnagyobbak is elfáradnak, de te adod azt az erőt és bizalmat, amitől újra szányra kelhetünk. Áld meg a mi életünket, családjainkat, áld meg hétköznapjainkat, add, hogy igazán rád figyeljünk, és adjunk elég időt annak, hogy te belebeszélj a mi életünkbe, dolgainkba, az imádságainkba. Válaszolj nekünk, és adj békességet sokféle félelmünk és aggodalmunk között. Köszönjük, Úr Jézus Krisztus, hogy te most is velünk vagy, és tanítasz minket várni arra, hogy újra és újra eljössz, újra és újra megerősítesz, és békességet, örömöt hozol az életünkbe. Áld meg gyülekezetünket, áld meg itt, ezen a lakótelepen az embereket, adja szívükbe szomjúságot a te igéd után, az élet után. Köszönjük, hogy meghallgatsz. Amen. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen.